Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Pünkös történetének a leírását apostolok cselekedeteinek a könyvéről szóló, apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetében az első 21 versben találjuk a következőképpen. Padokban kihelyezett Bibliában az 1168. oldalon található apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezet, első 21 verse.
Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt ekkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga nyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Sziréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanástalanul kérdezgették egymástól, hogy mi akar ez lenni. Mások azonban gúnyolódva mondták: édesbortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten: kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra is, és szolgáló leányomra is kitöltök azokban a napokban a lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat tesznek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét.
Helyünkről fölállva imádkozzunk. Urunk, Te vagy a szívek és vesék vizsgálója. Te vagy, aki átjársz és átlátsz mindent. És köszönjük, hogy amikor megszólal közöttünk a Te ígéd, akkor érezzük a Te uralmadat, nagyságodat, tisztaságodat, hatalmadat, dicsőségedet. És közben azt is érezzük, hogy ez a hatalom, ez a szentség, ez nem ellenünk van, hanem értünk, hanem tárt karokkal vársz bennünket. Urunk, így kérünk téged, hogy lelkeddel járd át most ezt a helyet és a mi közösségünket. Így kérünk, Urunk, hogy vizsgálj meg bennünket, és engedd értenünk. És nem csak az értelmünkért imádkozunk, Urunk, hanem az egész életünkért, hogy járj át bennünket tetőtől talpig, a gondolatainktól, a vágyainkon át, az akaratunkig. És újíts meg, és állíts helyre. Mert, Urunk, benned szeretnénk gyönyörködni, és benned szeretnénk élni, mert nincs ennél jobb. Kérünk, tégy erre alkalmassá. Jöjj, Teremtő Szentlélek Isten, és rajzold újra az életünket, belülről, kívülről, hogy tudjunk Krisztus dicsőítő közösség lenni. Amen. Az előbb felolvasott igeszakaszhoz, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből a 36., 7. és 8. verseit olvasom hozzá. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek mindnyájan Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Pünkös története nagyon izgalmas történet, tele van fordulatokkal, és az embert az a kísértés kerülgeti, hogy nekiálljon elmagyarázni ezt az egész történetet. Azért is kísért ez bennünket itt a szószéken állva, mert alig ismert ma már ez az ünnep. Alig tudják az emberek, hogy mi az, amit ünneplünk pünköstkor. Fáj hallani azt, hogy egy hosszú hétvége van előttünk, így készülnek az ünnepre. És ilyenkor az emberben ott van az ingerencia, hogy mondja, hogy tanítsa, hogy hirdesse, hogy mi minden történik, és mit is ünneplünk ilyenkor. Egy olyan világban élünk, amikor lélek kiáradásáról szól az ige, és ez áll a középpontban, hogy Isten lelke által itt van köztünk. Egy olyan világban hirdetjük meg ezt az örömhírt és ezt az ünnepet, amikor ha a lélekről hallunk, akkor az a legtöbb emberben ma valamiféle ezoterikus rezonanciát kelt, energiákról, erőkről, spiritualitásról szóló üzenetnek a sorába illeszkedik bele, mint egy ebben a sok-sok nagy piaci felfordulásban. Testvérek, én ma nem ezt a kínálatot szeretném bővíteni. És a reménységem az, hogy amikor Isten lelke közöttünk van, akkor nem előrébb tudunk lépni a spiritualitásnak az útján, hanem megtörténik velünk az, ami a Szentírásban is előttünk van, hogy az Isten szeretete belülről jár át, hogy felmelegít bennünket, hogy megtisztít minket, hogy odafordít, oda vonz, oda hív magához, és hogy az a kincs, ami belénk árad, az úgy megtölt bennünket, hogy csordultig vagyunk vele, és azt mondjuk, hogy nem tudjuk magunkba tartani, nem is akarjuk magunknak megtartani, hanem szeretnénk ezzel élni ebben a világban, és szeretnénk így élni, szívből, belülről, lélek szerint az Istennek. Adja meg az Úr, hogy ebben részünk lehessen. És ahogy olvassuk a pünkösdi történetet, tudom, hogy akik itt vannak, jól ismerik. És nem újdonság erejével hat maga az igének a felolvasása sem. Számomra mégis új volt az, hogy az a szélzúgás, ami elindul, az az égből származik. Így írja a Szentírás, az a mennyből jön ez a szél. És azért találtam ezt nagyon érdekesnek, mert azt jelzi ez, hogy nem egyszerűen csak a nyomás különbségek miatt egy természeti jelenséggel találkozunk akkor ott Jeruzsálemben, hanem ennek a forrása az égben van. Ez egy különleges szél. Ez nem a természeti törvényekből következik, hanem abból következik, hogy Jézus Úr. Jézus az, aki az Atya jobbján ül. Ő az, akinek az uralmából következik, hogy most egyszerre csak szélzúgás hallatszik, és lángnyelvek jelennek meg, tűz és szél, és mindez bejárja a földet, és nem elpusztítja, hanem sokkal inkább azt látjuk, hogy helyreállítja. Hirdeti ez, hogy Jézus Úr az Atyaisten dicsőségére. És azt hiszem, hogy ez az a kulcs, amelyik ezt a pünkösdi történetet megnyitja a számunkra is. Amikor az emberek ott állnak csodálkozva, magyarázatot keresve, hogy mégis mi történik velünk, akkor Péter ugyanezt mondja hitvallásában. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossága, hogy Isten úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. És az az ünnepsor, amit a keresztény egyház maga elé tesz, amivel formálja a népeket, hogy Jézus emberré lesz karácsony, hogy Jézus meghal értünk nagypéntek, hogy feltámad bűneink bocsánatára húsvétkor, és hogy a lélek kiárad, lelke által újra itt van, érzékelhető módon pünköst, az így lesz teljessé, az egy történet. És most ennek az egy történetnek látjuk a hatását az emberekre. Akkor ott Jeruzsálemben is hiszem, hogy azóta világszerte jó ezt ma ünnepelni, és jó ezt a középpontba állítani. És jó várni, hogy ez a helyreállított világ, ez nem csak akkor ott történik, hanem velünk is, úgy, ahogy Péter meghirdette az ő számukra, térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Szabadon élni bűneinktől. Az úrvacsora ezt hirdeti. Szabadon élni bűneinktől. Nem a vádlásban, önmagunk vádlásában, vagy mások vádló tekintetében, hangjában izzani, hanem felszabadulni mindettől, és odafordulni Isten felé, és vele élni, megtérni. A lélekkel közösségben lenni, Istennel együtt lenni. Ez a csoda, ez az ünnepünk, ami ma előttünk van, ami ma hangzik, ami ma meg akar szólintani, át akar járni belülről is bennünket. Jézus Úr. Na és azt látjuk, hogy az ő uralma alatt a világnak fékezhetetlen erői kezes bárányok. Szélzúgás és lángnyelvek. Ha ez a kettő együtt van, akkor az ember félni és remegni kezd, és jól teszi. Volt bőven ebben az esztendőben szél és tűz egyszerre. Újra és újra jönnek a hírekben, akár a Rádai Kollégium története, akár a Párizsi Notre Dame, akár a Cukrászda Leányfalu. Szél és tűz, nincs, ami feltartóztassa. Az ember küzd, az elemekkel nem tudunk győzni. És pünköskor, amikor ez a kettő együtt van, magyarázatot kér, de nem pusztít. Uralom alatt van. Átjárja az embereket, összehívja az embereket, de nem pusztít, inkább csak jel. Jelzi azt, hogy valami új dolog kezdődött ebben a világban, mert Jézus Úr, és ez az uralom megjelenik akkor ott Jeruzsálemben, és megjelenik azóta is szerte ebben a világban. Segíti ez a jelenség érteni, látni, hogy valami megváltozott végérvényesen, hogy a világ többé nem az, mert Jézust megfeszítették, mert ő feltámadt, és mert ő jelen van ebben a világban, ez az övé. És az emberek rácsodálkoznak, a tanítványok épp úgy, mint a sokasság, amíg akkor ott Jeruzsálemben az aratási, vagy éppen a törvényadás ünnepére érkezett föl. A sok nép, amelyik ott van, mind együtt látja. És ez a jel, ami ott van, ez nem csak akkor ott Jeruzsálemnek szól, hanem szól mindenkinek. Most látjuk csírájában azt, ami történik majd végig az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy ez a szél és ez a tűz, ez a nem pusztító, hatalmas erő, az, ami viszi magával a tanítványokat, és adja a magyarázatot arra, hogy hogy létezik az, hogy egy emberöltő alatt az akkor ismert egész világ mind rácsodálkozik Jézus nevére, mind beleütközik ebbe a hitvallásba, mind hallja a názáreti Jézus Úr, a megfeszített Úr. Itt van, és hív megtérésre, bűnbocsánatra és vele való közösségre. A jelek előttünk vannak, és a magyarázat az, amit hozzátesz a tanítványi kör, Péter igehirdetését hallottuk felolvasni, és az ő magyarázata az, ami segít érteni az akkoriakat és bennünket is, hogy mi van. És nagyon érdekes, hogy amikor egy ilyen jelenség van, és amikor az ember infantilis módon viselkedik ebben a helyzetben, mert ha valamit nem tudunk kezelni, akkor gyakran viselkedünk így, De lehet, hogy túl jó indulatú vagyok, és nem infantilizmusról van szó, amikor azt mondják, hogy a tanítványok részegek, hanem rossz indulatú gúnyolódásról. Meg lehet, mert ez is kíséri ezt a világot. Amikor megjelenik az Isten munkája, akkor valaki értetlenül áll, és nem tudja hova tenni. És viccelődni kezd, hogy olyan furcsán viselkednek ezek a tanítványok, biztos megrészegettek, olyan furcsán beszélnek, olyan valami nincs a helyén, nem olyan, mint szokott. De mondom, lehet, hogy azzal találkoznak a tanítványok, amivel minden nemzedék találkozik, hogy amikor az Isten cselekszik, akkor az ellenséges erők is megmozdulnak, és szembefordulnak vele. A tanítványuknak van ebbe része, kezdettől fogva, mint ahogy mi magunk is találkozunk ezzel. És a válasz, amit erre a helyzetre ad Péter, számunkra valószínűleg furcsa és különleges, mert nem hiszem, hogy bárki is ószövetségi ígéretekkel szeretné igazolni azt, amit csinál. Hát próbálja meg, valaki tudja, hogy mit fog kapni. Gúnyolódás lesz, értetlenséggel fog találkozni, hogy miért a Bibliát idézi magyarázatként arra, hogy mi történik, miért azt csinálja, amit csinál. De akkor ott Jeruzsálemben vagyunk, a zsidóság közösségében, és számukra az a valóság, amit Isten mondott. És mindennek ez a mércéje. Mondta-e az Úr? Mert ha ezt mondta, akkor az meg fog történni. És Péter így idézi föl Jóel proféciáját, és így veszi végig az Ószövetségből, hogy nem értitek, hogy az utolsó időkben vagyunk, hogy erről profétáltak a proféták, hogy megérkeztünk. Megérkeztünk az utolsó előtti pillanatba, a vég előtti pillanatban, mert az Úr napja közeledik, és az Úr napjáig, az ítélet napjáig az utolsó időkben vagyunk. És annak a jeleit látjátok, hogy erről szóltak az ígéretek, hogy erre vártunk, hogy kezdődjék el az Istennek helyreállító munkája. És Jézus uralmát, az ő helyreállítását nem csak a természet erőiben látjuk, a megfékezett szél és tűzben, hanem látjuk az új közösségben, látjuk abban, ahogy az emberek a nyelvet másként használják, mint ahogy azt egyébként tennék. Hadd kezdjem először a nyelvvel. Mert beszélnek, és valami különleges csoda folytán mindenki a saját anyanyelvén érti azt, amit mondanak. Olyan egységet látunk, amelyet utoljára Bábel előtti időben élt meg az emberiség. De most valahogy másként használják a nyelvet, mint Bábel óta. Bábel története az emberi arroganciának a története. Az emberi gőgnek, az emberi büszkeségnek a története. Nekem nem kell Isten, hogy az égbe jussak. Nekem nem kell Istennek a hatalma, szeretete, hogy magamat megörökítsem, hogy legyőzzem a halált. Én elég vagyok önmagamban, meg a technikával. Meg tudom ezt oldani. Mi emberek meg tudjuk ezt csinálni. Ez az öntelt büszkeség van Bábel tornyának az építőiben, a Szentírás leírása szerint. Az eget ostromolják, el vannak telve magukkal, az egységükkel, az erejükkel, és azzal a képességgel, ahogy a technikát formálják, akkor ott tégla és szurok, ma meg a digitális világban ismerjük ezt a lelkületet is. Nincs szükség Istenre, hogy megoldjuk a problémákat. Kellő összefogással, központosítással mindent meg tudunk oldani. Az ember elég. És amikor megszólalnak ezek a tanítványok pünkösd napján, akkor döbbenten áll mindenki, hogy hogy létezik, hogy értjük egymást. Nem szoktuk érteni. Hogy létezik, hogy ugyanazt halljuk, pedig annyi minden választ el bennünket, hogy eltűnnek a különbözőségeink, és megérezzük ezt az egységet. Hogy létezik, hogy Isten dicsőségét halljuk mindannyian. Az egység nem csak úgy születhet meg, hogy mi emberek neki feszülünk, és kierőszakoljuk, és megcsináljuk. Nem csak a technika hozza el a megoldásokat, hanem még inkább csodálatos módon az Isten lelke helyreállít. És akkor a nyelv is, az egység is, a közösség is mássá lesz. Itt a tanítványok a gúnyolódásra nem visszaválaszolnak. Hányszor érezzük ezt, hogy mondanak valamit, és beszólnak nekünk, és meg kell nyerni a szó csatát. és valamit gyorsan kell mondani, és valamit frappánsan kell mondani, és persze, hogy leginkább utoljára szok, vagy később szokott eszünkbe jutni, mikor már rég túl vagyunk, hogy mit kellett volna válaszolnunk. De itt ennek nyoma sincs. Annak se, hogy visszavágni akarnának. Annak se, hogy magyarázkodnának. Meg annak se, hogy keresnék utólag, hogy mit is kellett volna mondanom. Nem. Olyan bátran mondja Péter, nem rólunk van szó, nem borról van szó, hanem Isten munkájáról van szó, nem látjátok? És Istent hirdeti, másképp használja a nyelvet, inkább úgy mondom, úgy használja a nyelvet, amilyennek Isten mindig is szánta. Hogy az ember közösséget talál egymás által, hogy feleletet talál a kérdéseire, hogy meg tudja nevezni, meg tudja fogalmazni, meg tudja érteni, egy nevezőre tud jutni, nincs éle, nem bánt. Isten dicsőségét hirdeti, nem úgy, mint Bábelben, hanem úgy, ahogy Isten mindig is gondolta, és a lelke által ez megtörténik. Jézus uralma alatt más lesz a nyelv, és hiszem, hogy a mi nyelvünk is mássá lesz. Hiszem, hogy a mi kommunikációnk is mássá lesz. Hiszem, hogy a mi egységünk is mássá lesz, nem a technika által, hanem lélektől lélekig. Amikor az Isten lelke átjár bennünket, testvérek, akkor szót értünk egymással. Adja meg nekünk az Úr, hogy ebben növekedjünk, hogy ebben az egységben részünk legyen, hogy erre mi magunk is rácsodálkozzunk, ahogy ők. Jöjj, Szent Lélek Isten, hogy egyek tudjunk lenni. Legyen ott ez az imádság bennünk, akkor, amikor értetlenül állunk a másik előtt, akkor, amikor hiába beszélünk, nem érti a másik, hogy mit mondunk. Legyen ott ez az imádság és ez a példa előttünk, a családjainkban, a közösségeinkben, hogy a lélek szerinti egységben érti az ember egymást, ott, ahol az Isten dicsősége megjelenik. De nem csak a nyelv újul meg, hanem maga az egész közösség is másképp van együtt. És a Jóeli prófécia előttünk van, és azt látjuk benne, hogy Isten mindig is ezt készítette el, hogy férfi és nő ne egymás ellen, ne egymás alá fölé rendelve legyen, ne az uralom kérdése legyen közöttük, hanem ugyanarról álmodjanak, ugyanazt tudják mondani. Férfi és nő, fiatal és idős, hogy az a szakadék, ami egyik generációt elválasztja a másiktól, ne legyen többé. Hogy ne elhagyatottságot érezzen mind a kettő, ahogy annyiszor éljük ezt meg. Az idős már kirekesztve, nem kellek senkinek, nem vagyok fontos, nem kíváncsiak rám, nem kell az, amit én tudok. Már nem érek semmit sem, a fiatal nem vagyok fontos, nem kíváncsiak rám, nem kérdeznek meg, nem mondanak, nem osztanak meg semmit, nem hívnak be. Mennyi sebet, mennyi fájdalmat hordozunk az életünk során, mert nem találjuk a helyünket. Mert nem tudunk egymáshoz kapcsolódni. És látjátok, a profécia arról szól, hogy Isten lelke majd megoldja mindezt. És nem csak férfi és nő tud egyé lenni Isten lelke által, hanem a nemzedékek is egyek tudnak lenni. Sőt, még a társadalmi különbségek is eltűnnek. A szolgára és a szolgáló lányra ugyanúgy kitölti az Úr az ő lelkét, mint a szabadra. Eltűnnek azok a határok, amik megosztanak bennünket a lélek munkája által. Csoda ez, ami Jézus uralmából következik. Ó, bárcsak testvérek, a mi közösségünk lehetne ennek a jele. Ó, bárcsak rácsodálkoznának, akik ide bejönnek, hogy itt másképp vannak együtt az emberek. Hogy itt nem érzem azokat a falakat, amit egyébként mindenütt érzek. Ó, bárcsak készek lennénk magunkat odaadni erre is, nem a szokásos, ember szerinti módon viszonyulni egymáshoz, férfi a nőhöz, idős a fiatalhoz, fiatal az időshöz, szolga az Úrhoz, szegény a gazdaghoz. Bárcsak ne úgy történne ez köztünk, ahogy mindig szokott történni, hanem ahogy Jézusból következik. Ahol benne egységre találunk, és egymástra találunk. Új helyzet van, új teremtés van. Jézus Úr, nem értitek? Azért történnek ezek a csodák, azért lehetséges mindez. Testvérek, a lélek nem vonult vissza. Az ünnepünk ma éppen olyan fontos, mint akkor volt. És olyan jó újra és újra magunk elé állítani ezt a szabadságot. Hiszed-e, hogy Jézus Úr? Hiszem, hogy ez a kulcsa ennek a történetnek. Mert az ő uralmából következik mindez. Mert neki engedve történik mindez. Mi velünk is, és mi bennünk is. És jó ezt látni, hogy ez a megújult világ különös módon nem a templomban kezdődik. Mennénk oda nézni, hogy a jeruzsálemi templomba, ahova mindenki megy, a világ minden pontjáról, oda zarándokolnak, hogy ott történik valami, oda el kell menni. Nem ott történik. Akkor mindenki a palotákat lesi, a hatalmi központokat, az erődítményeket. Ott történik a világ sorsának az alakítása. Ott beszélik meg, ott döntik el. Nem ott történik. Nem a királyi palotákban, és nem az erődítményekben. De még csak nem is a titkos helyeken, ahol az összeesküvők találkoznak, és felforgató forradalmi terveket eszelnek ki. Nem ott, nem a titokban, nem az elrejtettségben történik a világ megváltozása, hanem a keresztény közösségben. Ahol vallják, hogy Jézus az Úr, ahol engednek ennek az uralomnak, ahol Isten lelke átformálja az embereket, ahol felszabadítja őket a bűnöknek a bocsánatára, az egymással való szótértésre, az egymással való egységre és közösségre. Ott történik, hogy a világ történelme megújul, hogy más erők, más lélek van jelen. Testvérek, nagy dolog, hogy mi összejöhetünk. Nagy dolog, hogy ünnepelhetünk, nagy dolog, hogy szabadok vagyunk, értjük ezt a szabadságot, élünk ezzel a kiváltsággal, hogy Isten lelke nekünk adatik, és rajtunk keresztül formálja Isten ezt a világot. Hiszed-e, hogy Jézus Úr? Hiszed-e, hogy ő az ő lelke által itt van? Akkor szánd oda magad neki. Ahogy Péter mondja, térjetek meg, hagyd el azt az életet, ami Isten nélkül van. Borulj le Jézus előtt, és engedd, hogy ő uraljon téged, és legyen engedelmes a te életed ennek az Úrnak. Nem kényszerből, nem elvárásból, nem megfelelésből, hanem szabadon, belülről. Olyan erőket kapunk az ige ígérete szerint tüzet és szelet, amelyik félelmetes, de Jézus uralma alatt nem pusztít, hanem helyreállít. Testvérek, ez a történet nyitva van előttünk, hogy belépjünk. Adja meg Isten, hogy legyen bátorságunk engedni az Isten igéjének. Amen.
Magunk szavaival is adjunk hálát a velünk közölt kegyelemért, helyünkről fennállva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük az igazi ünnepet, hogy te nem vagy távol, hanem betöltesz bennünket. Köszönjük az igazi ünnepet, hogy nem a mi repedéseinkre, hiányosságainkra, bűnünkre nézel, hanem a te hűségedre és dicsőségedre. És köszönjük azt a meghívást, hogy a te felségességedről, uralmadról beszélhet életünk, szavunk, cselekedetünk. Kérünk erre, hogy küldj el bennünket erre a magunk közösségeiben, családjainkban. Kérünk, hogy így legyen küldötted ez a gyülekezet minden tagjával. Kérünk, hogy legyen ennek tanúja egész egyházunk, városban, országszerte, Magyarországon. Így kérünk minden keresztényért, hogy a te tüzed, a te beszéded helyei legyenek ezek a közösségek. Köszönjük, Urunk, ezt a felfoghatatlan kegyelmet, küldetést, amit ránk bízol. Köszönjük, hogy elménkkel befogadhatjuk, megsejthetjük ennek a mélységét, és ehhez igazodhatunk. Maradj velünk ebben. Hadd legyünk veled életünk minden napjában. Jézusért kérünk, hallgass meg minket, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.